A 46-os lapját fogjuk tanulmányozni ma Pszachim traktátusnak, és sok érdekes és gyakorlatias téma lesz ma, egy kis felüdülés lesz, egy kis nehéz felmenet után a siúr elejére, egy érdekes és gyakorlati szempontból is fontos diskurzus jön, és lesz persze egy kis logikai játék is a végén, hogyha ezt nevezhetjük játéknak. Ez a címadója a mai előadásunknak is, hogy a relatív feltételezés az felmentő határozó-e, de hogy ez mit jelent, azt nem sokára meg fogjuk beszélni, de addig is legyünk türelemmel. És most pedig nézzük, hogy hol is tartottunk a 45-ös lap végén, ahol az előző misnának a végét elemeztük. Ugye mi volt az előző misnában? Az előző misna azt mondta, hogy ha van egy teknőm, dagasztó teknőm, köszönöm szépen, van egy dagasztó teknőm, amiben van valamilyen, be van foltozva. Laci, ezt is vidd el, és akkor bőven el vagy látva minden eszközzel. Lesz mivel foglalkozni. Köszönöm szépen. Szóval az összekötőt is elvitted, ugye, Laci?
Igen.
Jó.
Szépen,
igen. Szóval, ha van egy dagasztó teknőnk, és a teknőn be van foltozva egy folttal, akkor a misna azt mondta, ha az a folt nagyobb, mint egy kezáit, akkor le kell kaparnunk, és meg kell semmisítenünk ezt a sósgyurmát, ezt a hamecből készített dagasztófoltot. Ha kisebb, akkor nem kell. És folytatta a misna, és azt mondta, hogy hénle innyen tuma, ugyanez a helyzet a tisztaság, tisztátalanság szabályaival is, amivel, hogyha az ember makpidalav hajicetsz, hogyha az ember figyel rá, és el akarja, tehát hogy számon tartja, ez a jó kifejezés, számon tartja azt a foltot, akkor az hacica, az a mikvében, hogyha elvinném a edényt megtisztítani, akkor az egy hacica lenne, az egy elválasztás lenne a mikve vize és az edény között, de van hasivuszja, van jelentősége, fontossága, tehát akkor az egy elválasztó. Ha viszont nem tartom számon, akkor pontosan ugyanaz a helyzet, mint Pészákkor a dagasztóteknővel. Most ugye ez nem teljesen világos, hogy mit ért ez alatt a misna, és ezt fogjuk a következő rövid részben próbálni megérteni. Akkor lássunk is hozzá. Tehát a 45-ös lap végén, az utolsó alulról a negyedik sornál tartunk. Hényle innyen tuma immákpid alav hőjcec. Imrőjcebe ki jumbojál éjökaréva. Ugye azt mondta a misna, hogy a tisztaság, tisztátalanság szabályával kapcsolatban, hogyha a foltot számon tartom, magyarul úgy tervezem, hogy le fogom venni, tehát nem örökre maradott, hanem le akarom kaparni majd egy ponton a foltot a dagasztóteknőről, akkor az nem része, nem szerves része a dagasztóteknőnek. És így, hogyha meg akarom, a tisztaság szempontjából ez egy különálló entitásnak számít. Ha viszont, tehát hogyha elvinném mondjuk alámeríteni az edényt, ami tisztátalan lett, akkor ez a folt, ami rajta van, az egy elválasztásnak számít, és ezért az nem jó. Ha viszont szeretném, im rajcebe kiumolj, hogyha szeretném, hogy ez a folt az örökre ott maradjon, tehát akkor úgy tekintem, hogy ez a folt ez már szerves része az edénynek, akkor hogyha elviszem a mikvébe, akkor működik a mikvézés, mert része az edénynek. Ugye úgy, mint hogy az edénynek a fogója, az része az edénynek, az nem egy elválasztás az edény és a víz között, hiába az egy másik anyagból van, itt is most az, hogy másik anyagból van, az minket nem zavar. Tehát akkor itt össze van hasonlítva a hamec, és a hamec szempontjából ez a folt, ami rajta van az edényen, és a mikvézés szempontjából ez a folt, ami rajta van az edényen. De a probléma az ezzel a hasonlattal, amit rögtön föltesz a Talmud, mint kérdés. Mi, Dami? Haszam, és újra táljaminsza. Ha, meg péda táljaminsza. Ugye, mi volt a törvény, amit mondott a Misna? A...
Hányadika van? Hatodika? Köszönöm. A Misna ugye két a foltról beszélt, hamec folt, az edényen. És mi volt, amit mondott? Hogyha Pészákról beszélünk, akkor mikor számít ez a folt? Akkor, hogyha? Ha nagyobb, mint egy kezájt. Ha kisebb, mint egy kezájt, akkor nem számít. Ha pedig a mikvézésről van szó, akkor számít, hogyha... Ha mákpid. Akkor számít, hogyha ha el akarom azt majd egyszer onnan tüntetni azt a foltot, le akarom kaparni. Akkor számít, ha le akarom kaparni. De hogyha az edény részének tekintem, akkor nem számít. Akkor mi a hasonlóság a kettő között? Itt egy egyenlőséggel, mi a köze a kettőnek egymáshoz? Semmi köze. Az egyiknél mi számít? A méret. A másiknál mi számít? Az, hogy igény tartok el, vagy semmit. Vagy az edény szerves részének tartom, vagy sem. Ezt én megtennéd, hogy lekapcsolod a pár villanyt, és megnézzük, hogy mikor nem tükröződik a tábla. Ilyen technikai dolgokkal még egy kicsit vacakolunk. Az jó, azt kapcsolod, az jó volt. Igen, még egyet, nem, igen, azt is, igen, ne, azt vissza lehet, igen, nem, ez az. Nem, az, ami legjobban visszatükröződött. Igen. Hát legalább engem láttok, mint a színházban. Viszont a szöveget fordítva látjátok, ha jól látom, tett ezzel. Hogy? Oké. Szóval, hát a kettő nem ugyanaz. Nem lehet a két dolgot összehasonlítani. Mi, Dami, haszambisi, uratáliminsza, hachabek, pédatáliminsza. Az egyiknél mi számít? A méret. A másik esetben mi számít? Az, hogy akarom-e megtartani azt a foltot az edényen, vagy sem? Amarem Júda, éma ule ínyen tuma éjnöjkén. Azt mondja, Rabbi Huda, igen, akkor javítsuk ki a Misna szövegét. A Misna szövegét úgy lenne helyes olvasni, ha van egy folt az edényen, akkor ha a Pészák van, akkor mi számít a méret? Ha tisztaság, tisztátalanság, a mikvézés van, akkor más a törvény. Akkor nem a méret számít, hanem az, hogy mákpid vagy nem mákpid. Az, hogy igény tart erre hosszú távon, vagy sem. Azt mondja, erre neki a báje, amelé a báje, ha vagy hén, le ingyen tumaktani. Nem azt mondta a Misna, hogy elég nehéz ezt átírni. A Misnának a szövegében, ha kimaradt egy szó, vagy ilyesmit be lehet tenni később. De egészen más mond a Misna, azt mondani, hogy a Misna azt mondta, hogy és ugyanez a helyzet a mikvézéssel, azt átszövegezni, és azt mondani, hogy ehelyett azt kellene, hogy álljon, hogy úgy kéne ezt olvasni, hogy és nem ugyanez a helyzet a mikvézéssel, ez egy elég erős ellentét. Úgyhogy mégis érdemes lenne az eredeti szövegnek megfelelően, az eredeti szöveghez illő magyarázatot megtalálni. El amara báje hachik amara. Báje szerint a következő kép kell ezt olvasni. Hén le innyán tuma be Pészák. Hogy kell ezt olvasni? Hogy Pészákkor valóban számít Héle innyen círuf tuma be Pészák. Pészákkor általában mi a helyzet? Általában az a helyzet, hogy amikor, itt egy pillanatra álljunk meg az ételeknek a, eddig úgy értelmeztük itt a tisztaság, tisztátalanság kérdését, hogy mikor vihetem el az edényt a mikvébe úgy, hogy a rajta lévő folt ne jelentsen problémát. És erre mondtuk azt, hogy akkor, hogyha ezt a foltot, ezt én véglegesnek számítottam, vagy véglegesnek tekintettem. De a Báje most egy másik értelmezési lehetőséget javasol. És azt mondja, hogy itt nem erről van szó, hanem arról, hogy ez a folt, ami tulajdonképpen ételből van, hiszen, ahogy megbeszéltük tegnap, ez a sósgyurma ősi, a sósgyurma őse, ami tésztából van, ez a folt, ez milyen esetben adja tovább a tisztátalanságot? Ugye egy étel tisztátalanná tud válni, bármekkora is legyen. Egy étel bármilyen méretű, az tisztátalan tud lenni. De ahhoz, hogy tovább adja a tisztátalanságot, ahhoz egy kebéca, egy tojás méretű kell, hogy legyen. A Bája szerint az a kérdés, hogy itt van ez a folt, ami nem tojás méretű, és az a kérdés, hogy ez a nem tojás méretű folt normál esetben nem adná tovább a tisztátalanságot, ugye? És hogyha hozzáérne valamilyen más étel, akkor azzal nem számítódna egybe, hogy továbbadja a tisztátalanságot. De Pészákkor, amikor a hamec az egy erős tilalom, ezzel a tilalom maga egy hasivuszt, egy jelentőség teljességet ad ennek a foltnak, mert ez is hamecből van, és ezért Pészákkor, hogyha nem akarom, hogy maradon, nem úgy tekintek erre a foltra, mint ami maradandóan az edény része, akkor ez egy olyan jelentőséget ad ennek a foltnak, hogy ez még ha nem is olyan nagy, mint egy tojásméret, akkor is valamivel mással érintkezve továbbadja a tisztátalanságot. Nem tudom, ez érthető volt-e. Tehát, hogyha mondjuk ez a folt érintkezik egy tisztátalan, ez a folt, ez egy fél tojás méretű, és érintkezik egy fél tojás méretű tisztátalan étellel, akkor az egész év során nincs jelentősége, mert maga a folt, az kisebb, mint egy tojás méret. És ezért nem adja tovább a tisztátalanságot. Viszont Pészákkor, amikor a hamecnek van jelentősége, mert a hamec az egy tiltott dolog, akkor a fél tojás méretű hamec is egy hasivusza van, annak is van valami jelentősége, ezért, hogyha ez érintkezik egy másik fél tojás méretű tisztátalan dologgal, akkor a kettő összeadódik, és tovább adja a tisztátalanságot, és szerintem így kell érteni azt, hogy ugyanez a helyzet a tisztátalansággal. Hényle innyen ciruf tuma be pészach, magyarul ugyanaz a helyzet, mint a Misna első törvénye, amiből ugyanígy a Pészákkor van egy egyedi törvénye a tisztátalanság szempontjából ennek a foltnak, azzal, hogy ha hozzáért egy másik fél tojásnyi tisztátalan valami, akkor azzal összeadódik. Ube sárja, mert iszre sanna, ika pluxa, heichid amike gany, de ika pachesz, meke veica, oichnim, ve nagu behaj, bacegre, pesach, de iszúrő, hasú, mit sztára, be sárja, iszre sanna, de bgéde, tája, milsza, im mágpidala, mit sztára, fim, nöjtsz, meki umar, ha jó, ha jó, káréma. Tehát azt mondja Abája, hogy ez egész év során, hogyha hozzáér valami ez a fél tojásnyi méretű folthoz, ami tisztátalan, akkor nincs miről beszélni. Csak abban az esetben adódik össze, hogyha nem szeretném, hogy ez örökre, maradandóan ott maradjon. Viszont Pészákkor, mivel önmagában van jelentősége a hamecnak, ezért akkor is, hogyha nem szeretném, hogy ott maradjon, akkor is, hogyha szeretném, hogy ott maradjon, bocsánat, maradandóan ez a folt, akkor ez eléggé, már önmagában a hamec jellege miatt eléggé fontos ahhoz, hogy összeálljon a tisztátalannal, és tisztátalanná tegye a dolgokat. Másképp a rav, vechén leállóis, tájra leállóis, vechén leállóis, bocsánat. Másképp a rav, miktáni mit sztáref, ha hajtszöc ktáni. Szóval a rav, nem tetszik nekem a bájénak a magyarázata, mert a bája akkor miről beszél, szerinte ez a misna részlet, ez azt jelenti, vagy azt arra utal, hogy tovább adódik-e a tisztátalanság. De a misna nem ezt mondta, hanem a misna azt mondta, hogy vechényle innyan hacica. Hogy itt a hacicáról van szó, tehát muszáj, hogy a mikvézés itt igazából a fő téma. És az a kérdés, hogy a mikvejbe merítés során ez a folt, ez elválaszt-e a víztől, vagy sem? El amel rave vechén la hálőszt hára la réva. Ezért rave egy új magyarázatot javasol erre az esetre. Azt mondja, itt arról van szó, hogy hogyan tud megtisztulni ez a dagasztó teknő. Héhid amiki gajn, de itt mi háha réva ubbai lát buli be pészár. Az esetben, hogyha tisztátalanná vált ez a dagasztó teknő Pészach alatt, és szeretném Pészachkor megtisztítani, elvinni a mikvébe, de iszúrai hasúv hajcec, vagy lajszák alatt vila. Mivel Pészachkor önmagában a hamec jellege miatt ennek a foltnak van jelentősége, ezért ez egy hacica, és ez elválasztja az edényt magát a víztől, amiben megmerítjük, tehát a merítés nem érvényes. Kolasson a sárjamészes, aminek példa tárjamész, im mágpida lavhajcet, im rajcebük, jó járjuk a réva, viszont egész év során azon múlik, hogy ez egy hacica vagy sem, tehát ez egy elválasztás a mikve vízével ez kapcsolatban, vagy sem, hogy akarom-e, hogy ez a folt ott maradjon, vagy sem. Ha akarom, hogy ott maradjon, akkor része az edénynek. Ha nem akarom, hogy ott maradjon, akkor az elválaszt a víztől. Másképpen a papa mik tanni, vagy hén le ingyen tára, ha le ingyen tú meg tanni. De a papénak ez a magyarázat sem tetszik. Azt mondja, hogy mivel egész pontosan a misna úgy hangzik, hogy és ugyanez a helyzet a tisztátalansággal kapcsolatban, hogy akkor ha cica ez a folt vagy sem, és nem pedig azt mondja, hogy ugyanez a helyzet a tisztasággal kapcsolatban, és azért neki ez a magyarázat nem tetszik, hanem egy új magyarázatot mond, hén le innyen le hajrit tumalárejva, szerint arról van szó, hogy tisztátalanná válik-e ez a teknő. Hé, hidami! Gondi, nagas serecbe, háj bacegbe, pészágné szúrj, hasúf, hajcét, loj nachszalatuma. Arra van szó, hogy hozzáért egy csúszómászó a teknőn lévő folthoz, akkor egész év során, akkor Pészachkor, amikor ennek a foltnak van jelentőség, mert hamec, és a hamec jellege jelentősé teszi, akkor ez elválasztja a csúszómászótól az edényt, és ezért az edény nem válik tisztátalanná. Egész év során, amikor ennek a foltnak nincs hasívusza, nincs jelentősége, nincs fontossága, akkor azon múlik, hogy ez egy elválasztás vagy sem, hogy én ezt az edény részének tekintem, vagy pedig le akarom majd egyszer onnan kaparni. Ha le akarom egyszer majd onnan kaparni, akkor ez elválaszt, hogy az edény részének tekintem, akkor nem választ el. Oké, idáig tartott a teknő kérdése, és akkor most menjünk tovább a következő misnára, amiben valamivel gyakorlatibb kérdésekről lesz szó. A kérdés az az, amiről már sokszor beszéltünk, hogy egy tészta milyen ponton válik hametszé. Amikor összekeverek mondjuk lisztet és vizet, akkor mennyi időnek kell eltelni ahhoz, hogy úgy tekintsem, hogy mennyi időnek kell eltelni ahhoz, hogy úgy tekintsem, hogy ez a dolog az megkovászosodott. Emlékeztek, itt volt mindenféle, hogy mikor jelennek meg rajta a hajszálerek, mikor töredezik meg a tészta. Tehát alapból nincs kérdés, mert lehet látni, hogy megkovászosodott egy tészta, ugye? Látjuk azt, hogy megkelt a tészta, hogy először kifehéredik a felülete, utána ilyen hajszálerek jelennek meg a felületén, és utána pedig még jobban tovább puffad, és akkor feltöredezik a tészta. Most a harmadik fázisról mindenki azt mondja, hogy hamec, a második fázisról egy vélemény azt mondja, hogy hamec, a második azt mondja, hogy csak félig hamec, szior, hogyha emlékeztek. És az első, amikor megfehéredett, arról mindenki egyetért, hogy ez nem teljes értékű hamec. Oké, de ez mind abban az esetben igaz, ha látom, hogy mi történik. Látom, hogy beindult az erjedés folyamata. Mi van akkor, hogyha nem látom? Valami miatt egy rendhagyó tésztával van dolgom. Erről szól a következő misna. Bacek, és ez emiatt majd a Talmud meg fog állapítani egy általános meghatározót, és azt fogja mondani, hogy ehhez kell mérnünk, hogy valami hametszé vált vagy sem. Bacek a heres, im jesbo, ke jöjceba, és a hichmic, ha réze asszur. Azt mondja, Mishná, van egy süket néma tészta. Ha süket néma tésztával van dolgunk, akkor ha van egy másik tésztánk, amelyik megerjedt, akkor ezt is erjednek és kovászosnak tekintjük. Mi az, hogy süket néma tészta? Itt két magyarázat van, mit jelent ez a szó. Vagy azt jelenti, hogy süket néma, hogy furcsa, hogy a szokásostól eltérő. Ugyanúgy, mint egy süket néma, akinek látszólag megvannak azok a szervei, amelyek a beszédhez és a halláshoz szükségesek, és mégsem hall, és mégsem tud beszélni. Ugyanúgy van olyan tészta, ami úgy néz ki, mint normál tészta, de valamiatt nem akar megdagadni. Akkor ez a süket néma tészta. Ha készítettem két darabból, készítettem két tésztát, az egyik süket némára sikerült, a másik normára. Akkor a süket néma tészta akkor válik hametszé, amikor a normál. Rabban indulok, hogy Ugyanaz, csak hát ennek valahogy a jelek, nem adja le a jeleket. Egy másik magyarázat, hogy nem süket némával van dolgunk, hanem bacek a heresz. Nem heres, hanem heresz. Tudjátok, azt ugyanúgy írjuk, csak a pont máshova kerül, akkor nem heres süket néma, hanem heresz cserép. Cseréptészta. Mi az, hogy cseréptészta? Hogy nem töredezik meg. Megvan a tészta, de olyan sima marad a felülete, mint a cserépnek, tehát nem kelt meg a tészta. Akkor mindegy, a jelentése az ugyanaz, tehát hogy egy olyan tésztával van a dolgunk, ami valamilyen furcsa oknál fogva nem látszik, hogy hametszé vált. Azt mondja a Talmud, akkor egyszerűen nézzük meg, hogy a bele egy időben készített másik tészta már hametszé vált. Ha igen, akkor ez is hametsz. És jön a Gemora, és ezt nem akarja elfogadni, mert azt mondja, hát így nincs egy egyértelmű válaszunk. Mi van akkor, hogyha nincs ott egy másik ilyen tészta? Nem tudom hasonlítani. Nem tudjuk hasonlítani a másik tésztát, mert nincs másik tésztánk. Én sem kérjük, hogy szebb, hogy máhu. Mi van akkor, nincs egy másik tésztánk? Amarabba báhu, amarab simon ben laki, és kérdése jelleg adam migdal nunia, de tverja mil. Azt mondta a simon ben lakis, mit kell ilyenkor csinálni? Ha annyi idő eltelt, mint amennyi idő alatt az ember a nunja kilátótól elmegy Tibériásig, akkor abban az idő, annyi idő alatt biztos, hogy megkelt a tészta. Most a nunja kilátó és Tibériás között, mind a kettő a Kineret partján van, egy mil van. Egy mil, amiről már többször beszéltünk ugye a Éruin traktátus kapcsán, egy mil az nagyjából egy kilométer. Egész pontosan két vélemény van. Minden, történelmileg a mil az a mile, az a mérföldhez kapcsolódik, a rómaiak mérföldjéhez, de nem teljesen ugyanaz a mértéke. Két vélemény, az egyik vélemény szerint 950 méter, a másik szerint 1150 méter, de mindenképp akkor nagyjából egy kilométerről beszélünk. Amennyi idő alatt az ember legyalogol egy kilométert, Migdál Nyunnától Tibériásig, az alatt hametszé válik a tészta. Ez különben mennyi idő? Ugye általában mindannyian tudjuk, hogy 18 perc. Általában mindig erre szoktunk hivatkozni. Ne teljen el több, mint 18 perc a tészta meggyúrása és a sütőbe tevése között. Itt van még két vélemény. Van egy vélemény, szerint 24 perc, és van egy vélemény, szerint 22,5 perc. De az általános, vagy a legszigorúbb vélemény az 18 perc. Azt mondja a Talmud, néma mil, miért kell ezt ilyen bonyolultan mondani? Mondhatta mondani azt, hogy egy mil járási lejárása az az, ami alatt a tészta a hametszé válik. Miért kell azt mondani, hogy amennyi idő alatt az ember egy milt lejár nunja, kilátó és Tibériás között? Azt mondja a Talmud, jogos, akkor másban van, de siúr, de milke migdál nunja vált válja. Az emberek ismerték ezt a távolságot, és azt nem mindenki tudja fölmérni, hogy mennyi egy mil, de azt mindenki tudja, hogy nunjától mennyi ideig tart eljutni Tibériásig, és ezért használta még ezt is egy jelzőként. Amarebe báó, amarebe simon lakins, le gábolul, le tfillol, le tilászja dáim árba milin. Ha már erről van szó, akkor ebbe báó hozzátett, és lakis azt is mondta, hogy a tésztagyúrás, az imádkozás, és a kézmosás mértéke az 4 mil. Mit jelent? Menjünk visszafelé. Ugye az imádkozás és a kézmosás az arról szól, a Bráhot traktátusban már tanultuk, hogyha valaki étkezni akar, és étkezés előtt kezet kell mosni, kenyérevés előtt ugye kezet kell mosni. Mi van akkor, hogyha nincsen a közelben víz, mennyit kell menjen keresni vizet, mielőtt azt mondja, hogy jó, hát akkor kézmosás nélkül leszek, fogok enni. 4 mil. 4 kilométert kell járni a vízért, hogy az ember kezet tudjon mosni. Mennyit kell... Hogy?
4 kilométert távol kell járni, meg oda-vissza.
Ha nála van a kaja, csak oda?
Én nála van a kaja. Én úgy van,
a másik az ima, hogyha minnyenben, ha jött az ima ideje, és nincs minnyen,
akkor ha 4 kilométerre van minnyen, akkor el kell menni a minnyenhez. Ha nincs, akkor, és ez gyalog, ezt gondoljátok bele. Ez azt jelenti, hogy nem volt még, nem tudott beülni egy taxiba. Ez komoly, azt jelenti, hogy neki egy 4 kilométert legyalogolni, az mondjuk egy legalább egy óra. Menjen korábban? Jó, és mi a legábel? A legábel ugye az, amikor tésztát készít. Ha én tésztát készítek valakinek, de a teknő tisztátalan, mennyit kell járnom ahhoz, hogy elvigyem a mikvébe, hogy tiszta tészta legyen abból a tésztából? Ugyancsak 4 kilométer. Amara nachmer nyitzchak, eibu amra várba, amarba, ve chad minnájú avud. De tnán, kulan si ibdana isi hilek beemkedea vajda, de olyan chucmi oirha adom, וכמה אבוידה אמר ביניי אמר אביאנה כדי הילך על ארבע מינים. Volt egy negyedik dolog is, aminek ugyanez a mértékegysége, és ez a bőr megdolgozása. Ugye ha a bőr, az állatbőr, az tisztátalan. De ha az állatbőrt már nem bőrnek tekintjük, mint ugye a bőr, addig, amíg nem dolgozzák meg, az olyan, mint a hús, mint az étel, az tisztátalan. De hogyha már egy cipőt csináltunk belőle, akkor az már nem tisztátalan. Mert az már nem hús, hanem az egy eszköz, az egy más kategória. Hogyan válik egy cipő, egy bőrdarab cipővé? Vagy azzal, hogy megdolgoztuk a bőrt, vagy azzal, hogy jártunk a bőrben. Fölkötöttük a lábunkra, és jártunk benne. Mennyit kell járni ahhoz, hogy azt cipőnek tekintsük? 4 milt. Amar Rabbi Yosef Rabbi Chanina lo ishtanu ele lefono, valam lechayr vafilu mil einai chayzer. Amar Acha omina mil hud einai chayzer, apachas mil chayzer. Ezt hozzátette még Rabbi Yosef Rabbi Chanina, hogy mindez mikor igaz, ha menet irányba megy. Ha te mész valamerre, és előtted még 4 millel van egy zsinagóga, akkor el kell menned odáig, hogy minnyien be tudj imádkozni. De hogyha visszafelé kell menned, akkor nem. Értitek? Hogyha megyek Szentendrére, és Szentendre már csak 4 kilométerre van, akkor el kell mennem még 4 kilométert ahhoz, hogy imádkozzak. De hogyha megyek Budapest felé Szentendréről, és már 5 kilométerre vagyok Szentendréről, akkor nem kell visszamennem. Ha csak 4 kilométerre vagyok Szentendréről, akkor se kell visszamennem. Akkor mi az, amikor visszafelé menet is el kell mennem? Ha kevesebb, mint 1 mil. Akkor a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha van egy zsinagóga közelebb, mint 1 kilométer, akkor oda el kell mennem, hogy mindjárt imádkozzak, mint hogy mindjárt nélkül. Oké. Következő misna. Kétszádna frissin hálabe tumabe jomtov. Van ugye a hálának a micvája. Hála micvája az miről szól? Többször beszéltünk róla. Hogy ugyanúgy, ahogy a termésből truma adományt kellett adni a kohénnak, ugyanígy a tésztából kellett adni egy adományt a kohanitáknak. Mennyi kellett, hogy legyen ez az adomány? A Tóra nem határozza meg, hogy ez mennyi kell, hogy legyen, de a bölcsök meghatározták, nem tudom, emlékeztek-e, hogy tanultuk, még itt volt a pékünk is. Azt mondtuk, hogy különbség van a otthon készített tészta és a pékségben készített tészta között, az otthon készített tésztából 1/24 kell adni, a pékségben készítettből 1/48. Nem ugrik meg senkinek? Oké. Most a hála adomány akkor kötelező, amikor a zsidó nép nagy része Izraelben él, és akkor is csak Izraelben kötelező. Az Izraelen kívül nem kötelező, de a rabbik elrendelték, hogy mégis csináljuk, viszont nem kell 1,48-at vagy 1,24-et adni, elég egy kis szimbolikus mennyiséget, egy kezájtot adni a tésztában. Most ugye mi a, visszatérve a hálára, mi a probléma, hogy én csinálok Pészák mondjuk utolsó napján, még a Pészák utolsó napja előtt. Ezt a tésztát, ezt a tésztaadományt, a hálá tésztaadományt ugyanúgy tisztaságban kell elfogyasztani, mint a truma adományt. truma adományt is a kohén, ugye, csak tisztaságban. Ha ő tisztátalan, vagy az adomány maga tisztátalan, akkor nem eheti meg, mit tudom, elégetheti, csinál vele, csinálhat valami mást vele, hasznot húzhat belőle, de nem mást. Mi van akkor, hogyha én ünnepen vagyok, gyúrok tésztát, ünnepen ugye lehet tésztát gyúrni, sütni, stb. Pészak van, a tészta tisztátalan. Mi a probléma? Ha most leveszem belőle a halát, és odaadom, akkor mi a gond? Tisztátalan. Ő nem eheti meg. Mert nem eheti meg, akkor mit csinálhatna vele? Hasznot húzhatna belőle. Igen ám, de az a gond, hogy ő milyen hasznot húzhatna belőle? Elégethetni. De égetni nem lehet ünnepen. Nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy ha ez tisztátalan, bocsánat, még egyszer, kezdjük előről. Tisztátalanná vált a tészta, ő leveszi a tésztából és odaadná a kohénnak, de mivel nem, a kohén nem tudja megsütni, hogy egyen belőle, mert ez tisztátalan, akkor ha nem süti meg, akkor hametszé fog válni. Ha hametszé fog válni, akkor az probléma, mert a tulajdonában van a hametsz. Értitek a problémát? Mi erre a megoldás? Kétszed ma frissin hála be tuma be jomtov. Hogyan lehet tisztátalan tésztából halát venni Pészach ünnepnapján? Több megoldási javaslat lesz. Rabbi Lezer azt mondja, löj tikról a sém, átse te afe. Rabbi Lezer azt mondja, legegyszerűbb mi? A tésztát süzs meg te, az egészet, és addig ne vegyed le belőle a hálát, amíg meg nem sütötted a kenyeret. Ha már megsütötted a kenyeret, utána leveheted belőle a hálát, hogy a hálát nem csak a tésztából lehet levenni, hanem magából a megsütött kenyérből is, akkor az már legalább nem hamec, az a kenyér, és oda lehet adni a kohénnak, lehet vele bármit csinálni, vagy meg lehet tartani az ünnep utánig, mert nem hamec, és ő már utána odaadhatja a kutyájának, vagy elégetheti, vagy csinálhat vele bármit. Ez a legegyszerűbb megoldás. Bembe széle aimer, tátil becojnen. Bembe széle ad egy másik megoldás is. Vedd le a tésztából a halát, és tedd bele hideg vízbe. Ha hideg vízben van a tészta, akkor az nem fog megkelni. És így meg lehet várni, hogy kimegy az ünnep, és utána odaadod a kohénnak. Most a legérdekesebb vélemény. Amar Rabbi Yehoshua. Loj zeu chametz se muzharin alav báli rau báli moce. Ez a chametz, ez nem számít abba a kategóriába, ami meg van tiltva, hogy a tulajdonában legyen bárkinek. Mi elmagyarázzuk, hogy miért nem. Elma frissó mani chaszáda ere. Ich mitza, ezért nyugodtan le lehet venni a tésztából a halát. És hogyha hametszé vált, hát hametszé vált. Miért? Mi nem szabad, hogy legyen a tulajdonomban hametsz? Ami az enyém, vagy amit mondjuk én őrzök valakinek, az nem lehet nálam. De ez a hála, amit levettem, a hála adomány, amit levettem a tésztából, ez már nem az enyém, de még nem is a kohéné. Hanem ott valahol a semmiben van. Akkor az a senkié jelen pillanatban. Én nem azzal tettem a kohénnél, hogy én levettem, hanem abból, hogy ha majd ő elveszi. Én egyébként csak levettem, hát ha hametszé válik, akkor hametszé válik. Én a sajátomat teljesítettem, ez már nem az enyém. Akkor váljon a hametszé. És ez, azt mondja, ez erre nem vonatkozik a hametsz tilalma, úgyhogy nyugodtan le lehet venni. Kérdés, eddig tartott a misna. Kérdés az, hogy tulajdonképpen miről szól ez a vita? Léma betaivas ha nak mifligi. De Rebbi Lezer szavár, tojvesz hana, mamai, mert Rebbi Yehoshua szavár, tojvesz hana, énei mamai. Ugye a két vélemény, Rebbi Lezer, aki szerint ez egy probléma, és ezért azt mondja, hogy süssük meg, és utána megyük le a halát, és Rebbi Yehoshua pedig, aki azt mondja, hogy ez egyáltalán nem probléma,
és nyugodtan le lehet venni a halát a tésztából, és majd lesz, ami lesz. Miről vitatkoznak? Az első próbálkozásunk, hogy a vita arról szól, hogy ha valami nem az még nem vált az enyémmé, de hasznom lesz belőle, akkor azt olyannak tekintem-e, mintha az enyéme. Ebben az esetben miről van szó? A kohén még nem kapta meg. Ő még nem tette magáévá. Ugye a birtokjoghoz valamit cselekedni kell. Nem elég, hogy ha én teszek egy felajánlást a kohénnak, azzal nem válik a kohén tulajdonává az a felajánlás, hanem csak akkor, hogy ezt elveszi. Ő még nem vette el, tehát nem az övé. A kérdés az, hogy valami, ami még nem az övé, de haszna lesz belőle, azt már tudjuk, hogy haszna lesz belőle, az az övéé teszi-e, vagy sem. Vagy oda kell mennie, és el kell vennie ahhoz, hogy az az övé legyen. És lehet, hogy ez a kérdés. Az első vélemény, Rabbi Lezer azt mondja, hogy hiába a Cohen még nem vette el a tésztát, de mivel már tudjuk, hogy ebből a tésztából neki haszna lesz, mert egyszer a tulajdonába fog kerülni, ezért még most is, már most is, amikor még nem vette el, már olyan, mintha az övé lenne. Vagy azt mondom, hogy hogy ez nincs így, és addig, amíg nem veszi el, hiába már haszna lesz belőle, akkor az még nem az övé. És ha nem az övé, akkor nem is az enyém, nem is az övé, akkor az senkié, és ezért mondta azt, hogy soha, hogy nyugodtan lehet hagyni, hogy hametszé váljon. Mindenki érti? Ez az első próbálkozás.
Valami bizonyos kohénnak adta, vagy pedig egy tetszőleges kohénnak?
Amikor felajánlod a halát, akkor nem kell megnevezni, hogy kinek adod.
Egy kohénnak,
igen. Az egy másik kérdés, hogy ebben az esetben akkor is igaz lenne ez a felvetés, hogy ez a vitának az alapja, ha én megneveztem a kohént. Én azt gondolom, hogy akkor is. Mert hiába én megneveztem, azzal nem válik az övévé, hogy én felajánlottam neki. Ráadásul abban sem vagyok biztos, hogy én ezt most egy kicsit elbizonyítottam, hogy lehet-e ilyet csinálni, hogy én megnevezem a kohént. Hát én azt mondom, hogy te egy kohanita vagy, és a Feri is egy kohanita. Én azt mondom, hogy neked adom a halát. Nem biztos, hogy ezt megtehetem, hogy jön a felszín, ő is elveheti, mert a kohanitáknak kell fel. Én nem kivételezhetek egy kohanitával. Rémlik valami ilyesmi, a Trumánál is ez van, hogy általánosan kell felajánlanom, és nem mondhatom azt, hogy kifejezetten ennek a kohénnak akarom adni.
Akkor még távlat van, ki lesz az új tulajdonos.
Igaz, igazad van. Igen, akkor még az sem világos, hogy ki lesz a haszonhúzó. Ebben teljesen igazad van. De mindenesetre ezt el fogjuk vetni, és azt mondjuk, hogy nem ez a vita itt. Azt mondja, Talmud Löj, de kulálom, és szavjét tanívesz, hanem én nem amin. Mondjuk azt, hogy ez nincs így. Mindenki egyetért azzal, hogy addig nem a tiéd, amíg nem veszed magadévá. Nem válik azzal a tiédé, hogy lehet, hogy majd ebből, vagy akár biztos, hogy ebből hasznod lesz később. Na, akkor miről szól a vita? Hachabba hoil kemiflegi. Ez a hoil, ez egy... Egyszer már volt, szerepelt egy pár napja, de akkor nem álltunk meg, és nem vettük. Irányítottuk rá a figyelmeteket erre a kérdésre. A hoil az egy logikai szabály. Az arról szól, vagy egy megközelítésbeli kérdés, egy logikai gondolkodásmódbeli kérdés. Arról szól, hogy úgy fordítottam ezt le magyarra, hogy egy relatív feltételezés megengedő határozó-e. Mit jelent ez? Egy kicsit hétköznapi nyelvenre fordítva, hogyha nekem van valami, ami a jelen állapotban tilos, de tudna olyasmi történni, amitől megengedetté váljon, akkor úgy tekintem-e, hogy már most is megengedett. Hogy?
Nem szabad bemenni a kocsmába. Hemivel megtudtam állni, ezért jutalomból.
A kocsmás példa akkor úgy hangzana, hogy nem szabad bemenni a kocsmába. De mivel előfordulhatna olyan állapot, amiben beszabad menni a kocsmába, tehát ha mondjuk nagyon lement a vérnyomásod, és az egyetlen dolog, hogy megmenti az életedet, hogyha iszol egy kis pálinkát, akkor már most is úgy tekintem, mintha lement volna a vérnyomásod. De most ez kicsit ironikusan fogalmaz, erről szólna ez a logikai szabály. Most ez egy komoly vita, ez egy komoly téma a Talmudban, hogy ezt mikor, mert ugye, ha ezt nagyon, nagyon szélsőségesen használjuk, akkor gyakorlatilag nincs olyan szituáció, ahol ezt ne lehetne használni. Azt lehet mondani, szombatot szegni tilos? De mivel lehetne olyan szituáció, a szombatot szegni, micva, hogyha életet mentek? Ezért már most is úgy tekintem, mintha a szombatot meg lehet szegni. A szegnem. Itt bizonyos keretek között lehetne ezt használni, ezt az elvet. Ez egy hosszú irodalma van, hogy milyen keretek között. Ez maga a felvetés. Azt mondja a tanul. Hogyan lehetne itt a hoilt? Itt a hoilról van szó. Erről a megközelítésbeli kérdésről, hogy ezt a megközelítést lehet alkalmazni, vagy sem. A halkabban hoilke mi fogy? De Reb Lezer szavára amninan hoil. Reb Lezer azon véleményem van, hogy használom a hoilt. És a hoilt különben főleg nem is a felmentés, hanem a szigorítás irányába is lehet használni. Lehet, hogy most ez megengedett, de mivel előállhat olyan szituáció, amikor tilos lenne, akkor most is legyen tilos. Ez nem csak egy irányba, nem csak a felmentés, hanem a szigorítás irányába is lehet használni. Jelen esetben például, hogy igaz, hogy ez a darab tészta, amit levettem a hálaként, ez most a senkié, ugye? Miért? Mert már nem az enyém, de nem is a kohéné. De mivel előállhatna egy olyan szituáció, ahol ismét az enyémmé válna, mindjárt megbeszéljük, hogy hogyan, ezért már most is úgy tekintem, mintha ez most az enyém lenne. Ha az enyém, akkor viszont probléma, hogy hametszé válik. Miért tudna az enyémé válni egy pillanat? Mert az az előírás, hogy amikor én felajánlok valamit, a felajánlás pontosan azért, mert még nem teszi a tulajdonává a kohanitának. Mi az a felajánlás? Felajánlás szóban teszem. Azt mondom, ez legyen truma. Ez legyen hála. És lehet, hogy gyakorlatban leveszem a hála darabot, de mondjuk két darabban van a tésztám, akkor mondhatom azt, hogy ez legyen a hála. Amit szóban teszek, az egy fogadalom. Egy fogadalom alól, minden fogadalom alól lehet feloldozást nyerni. Ugye elmegyek, teszek egy fogadalmat, mert a fogadalom nagyon szigorúan kell tartani. Ha kellő jó érveim vannak, akkor a Beit Din feloldozást adhat egy fogadalom alól. Akkor én elmehetnék a Beit Dinhez, és kérnék feloldozást az alól, hogy én ezt a tésztarabot felajánlottam, és ha feloldoznak, akkor az a tésztarab ismét az enyém lett. Mivel előállhatna egy olyan szituáció, hogy a tésztadarab ismét az enyém lenne, ezért most is úgy tekintjük, mintha az enyém lenne potenciálisan az enyém, ezért már is, ezért továbbra is probléma, hogyha hametszé válik. Nem tekintjük úgy, hogy ez most a senkié, hogy ez a senki földjén van. Ezt mondja Rabbi Lezer. Rabbi Shua szavel lojamrinan hajl. Rabbi Shua pedig azt mondja, hogy nem használjuk ezt az érvelést, hogy ha előállhatna olyan szituáció, amikor ez tilos lenne, akkor most is legyen tilos. Vagy hogyha előállna egy olyan szituáció, amikor ez megengedett, akkor most is legyen megengedett. Ezt nem használjuk, ezt az érvelést. Most erre fogunk két-három példát mondani, és holnap még folytatódnak ezek a példák, hogy hol mondjuk azt, hogy hoil, és hol nem mondjuk azt, hogy hoil. Itt már a öjfemijöm töble hajlalav hizdalmel löjke, rába amerén löjke. Ha valaki, ugye ünnepen szabad főzni, sütni. Ez egy tórai szabály, hogy szombaton ugye ez része a szombati pihenésnek, munkatilalomnak, de ünnepen le czöjrech ojchel nefes, minden, ami az evéshez, iváshoz szükséges, azt lehet csinálni. Lehet főzni ünnepen. De ünnepen nem lehet főzni a következő hétköznapra. A kérdés az, hogy ha én mégis főzök a következő hétköznapra, akkor azzal úgy megszegtem-e az ünnepet, hogy az büntethető. Mi a vita? Azt mondja Rav Chisda szerint igen. Ha én ünnepen főzök hétköznapra, az büntethető. És Rába azt mondja, hogy nem büntethető. Miért? Rav Chisda azt mondja, amár lőjke lőjamrinan hajl. Ummik lelej alchim házi lej, Rába amár én lőjke amrinan hajl, amár lej hajl. A Chisda mit mond? Azt mondja, hogy miért tilos? Mert nem szabad ünnepen főzni hétköznapra. Mit mond Rába? Miért megengedett? Mert használom a hoil érvelését. És azt mondom, igaz, hogy te azért főztél, mert hétköznapra főztél, De előállhat olyan szituáció, hogy ez a főzés megengedett legyen, mert hogyha te hiába főztél hétköznapra, de délután bejönnek a szomszédok vendégségbe, akkor odaadnád nekik ezt az ételt, és akkor mi jön neki, hogy visszamenőleg te igazából az ünnepre főztél, nem a hétköznapra. Akkor mivel ez a főzés, ez még mindig lehetne, hogy nem hétköznapra főzted, hanem az ünnepre, ezért most is úgy tekintem, mintha az ünnepre főzted volna. És ezért nem vagy büntethető, hogyha így megszegted a vatyákat. Amar lény. Rába, amar... Amellé Rába le Rav Chisda. Azt mondta Rába Rav Chisdának. Te, aki megtiltod le Didach, de a Márt lojam binan hoil. Megtiltod, mert azt mondod, hogy nem használjuk a hoil elvenését, nem használjuk azt az életet, hogy mivel, hogy előállhatott volna egy ilyen szituáció, amikor megengedett, akkor most is legyen megengedett. Heichan oifim biyom tov le Shabbos. Akkor hogyan lehetséges, hogy ünnepen lehet főzni szombatra? Ugye ez egy... Eddig arról beszéltünk, hogy ünnepen nem szabad főzni. Ünnepen szabad főzni az ünnepre, de ünnepen nem szabad főzni a hétköznapra. Ünnepen viszont szabad főzni szombatra. De miért lenne szabad? De ez nem ugyanaz az ünnep. Az nem az ünnep, az ünnep, az egy szombat. Miért lehetne főzni? Azt mondta neki, amár lémi sum éruf tavsilin. Az éruf tavsilin miatt. Ugye ez hogy néz ki, a mai napig is így csináljuk, hogy ha van egy ünnep, amit rögtön követ egy szombat, mondjuk péntre esik az ünnep, és utána jön a szombat, akkor csütörtökön van egy rabinikus megoldás, vagy egy szabály, csütörtökön készítek egy ételt a szombatra, és amikor ünnep, ez lehet egy szimbolikus étel, mondjuk kétféle étel, egy kenyér meg egy főtt tojás, amit majd szombaton fogok megenni, és azt mondom, hogy mivel ezzel elkezdtem a főzést előtt, ünnepen folytathatom. Szóval, és ezért lehet. Azt mondja, és ez megoldja a problémát, hogy sum éruftav silin, sarinan iszurei dal rájsza? Csak azt akarod mondani, hogy egy ilyen megoldással egy tórai tilalmat fel lehet oldani? Ha tényleg tórai tilalom az, hogy ünnepen nem lehet főzni az ünnepet követő napra, hétköznap vagy szombat, akkor hogyan lehetne egy ilyen éruftav silinnal ezt megoldani? Amelé, midal rájsza? Szóval, és sábesz nászik biamtok? Azt mondja, nem. Mert a Tóra szerint valójában lehetne főzni ünnepről szombatra, pontosan ugyanúgy, ahogy a Zsuzsi mondta. Miért? Mert amikor a Tóra azt mondja, hogy ünnepre lehet főzni, akkor úgy értelmezi, ő legalábbis, hogy az ünnep és a szombat, ami egymás mellett van, az egy ünnep. Nem úgy, ahogy én mondtam. Akkor, és ezért a Tóra szerint lehetne, a rabbik megtiltották, és a rabbik feloldják egy ilyen éruftav sinin megoldással. De ünnepről hétköznapra Tóra szerint lenne tilos főzni, és ezért azt nem lehet feloldani. Miért tiltották meg a rabbik, hogy az ünnepről szombatra főzzünk, hogyha a Tóra szerint megengedett? És hogyha megtiltották, akkor miért engedték meg az éruf tavsinin? Ez egy kicsit ilyen fával vaskarika. Megtiltották, de meg is engedték. Ja, azért gyakorlatilag miről szól, hogy ezt megengedték, de valamilyen féket beépítve. Miért? Mert nem akarták, hogy az emberek ne tudják, elvesszen a különbség, és azt higgyék, hogyha lehet szombatra főzni ünnepen, akkor hétköznapra is lehet. Szóval azt mondták, hogy szombatra csak akkor lehet főzni, hogyha éruf tavsinin csinálsz. Az emberek érteni fogják, hogy itt van egy probléma, és így nem lesz az, hogy majd ünnepen hétköznapra főznek. Oké. Akkor itt tulajdonképpen ugyanaz az álláspont. Mind a ketten azt mondják, hogy szombaton van olyan helyzet, hogy ünnepen főzzünk szombatra. A kérdés az, hogy az éruftav silin, és ezt az éruftav sinnal lehet elérni, a kérdés az, hogy ez mit ér el. Az egyik vélemény szerint azt éri el, hogy mivel ez egy rabinikus tilalom, ezért a rabbik feloldották a tilalmat. A másik szerint egy tórai tilalom, de az éruftav sin az nem más, mint a hoil. Az, hogy azt mondom, hogy mivel előállhat egy olyan szituáció, hogy jönnek a vendégek, és akkor hiába szombatra főztem, mégis odaadom nekik ezt az ételt, ezért most is úgy tekintem, hogy oda lehet nekik, hogy lehet főzni. És mivel ez az engedmény megvan a Tóra szerint, ezért éruf tavsilin nélkül is lehetne főzni, arra még azt mondták, hogy legyen az éruf tavsilinnel a főzés. Oké. Következő és egyben utolsó
hasonló kérdés, ahol próbáljuk megtudni, hogy a hoil érvelését használjuk-e vagy sem. Ez a következő. Észrej, behéma, messzú kenesz, le isrejt, ennek egy déjsén, jachaj lechöl, mert mennak az ájt szizembe, ögyjöj. Jachaj lechöl, áfalgáv, de löj, baj le, Michal. Szóval van egy törvény. Ünnepen nem csak főzni lehet, hanem mondjuk le lehet vágni egy állatot a főzés érdekében. De mikor lehet levágni az állatot, hogyha ünnepen fogom megenni? Mi van akkor, hogyha van egy állat, amit én le akarok vágni, nem én nyomósokból, mindjárt megeszünk, hogy mi az a nyomósok, de nem akarom ünnepen megenni, hanem ünnep után akarom megenni. Azt mondja a törvény, hogyha van elég időm arra, hogy legalább egy kezáit nyit egyek belőle, még az ünnep kimenetele előtt, akkor ez elég ahhoz, hogy levágjam, még akkor is, ha nem fogok enni belőle. Mert ehetnék belőle, ez már elég ahhoz, hogy levágjam. Milyen nyomós okom lehet erre? Van egy olyan szabály, hogy egy állat, amelyiknek van valamilyen halálos sebe, vagy betegsége, azt, ha levágtam, akkor is tréfli. Ugye? És nem értem pontosan, hogy hogy tud egy ilyen szituáció előállni, de látom azt, hogy egy halálos betegsége lesz. De még nincsen. Viszont ha megvárnám az ünnep kimenetelét, akkor halálos beteg lenni, és onnan elveszteném az állatot. Akkor le lehet vágni, nem kell megvárni az ünnep végét, le lehet vágni, mielőtt halálos sebe vagy betegsége lenne, és de csak akkor, hogyha van elég időm, hogy az ünnepen egyek belőle, akkor ez egyértelműen a hoilnak az érvelése. Mivel, ha akarnám, akkor tudnék belőle enni? És akkor megengedett lenne levágni? Akkor most úgy is engedett levágni, hogyha a gyakorlatban nem eszek belőle. Ez a hoilnak az érvelése. Mit fog erre mondani Rába? Vagy Rav Chisda? Elfejtettem, melyik mondja melyiket. Amely lejj misum hefszed mamaj. Szóval igen, ez más. Miért? Mert itt a vagyonvesztésről van szó. És a vagyonvesztés az nagyon súlyos dolog, és ezért alkalmazzuk ezt a logikát. Amely lejj misum hefszed mamaj, és a rinnan iszura de a rájsza? Azt mondja, és a Tóra tilalmát fel lehet oldozni a vagyonvesztés miatt? Amely lejj in misum hefszed mamaj, gamar be liboj lehalk az ájsz. De ilyen sellek az ájszbe bassza bele is hitte. Azt mondja, igen, mert itt nem arról van szó, hogy a Tóra tilalmát oldozzuk fel a vagyonvesztés miatt, hanem a vagyonvesztés miatt ő elhatározta, hogy fog enni egy keveset belőle még az ünnep előtt, az ünnep kimenetele előtt, és ezzel megengedetté tette az állatnak a levágását. Oké, innen fogjuk folytatni holnap, még mindig a Hoil logikai szabálynak a elemzésével. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, a holnapi viszontlátásra, viszont hallásra.